Ezzel, tehát az igazi történet a Losonci napló volt.
Igen.
Igen, tehát én az Ambrusnál is azt tapasztaltam, hogy nagyjából azért földfejthető, nagyon könnyen az életműnek a 70%-a. Viszont a sajtótermékeken, a köteteken, a szerződéseken túl egy-egy olyan kiadatlan levél, mert ugye Ambrusnak sincs még a levelezésének a mondjuk azt hiszem, hogy nagyjából 60%-a kiadatlan. Tehát van egy nagyon jó válogatásunk, de azért ez csak egy válogatás. Tehát, hogy a leveleknek a megjegyzéseiből olyan publikációs fórumok válhatnak világossá, amire azt hiszem, hogy senki nem gondolt, hogy ő ott is publikált, és nyilvánvaló, hogy álnévvel tette. Tehát ezzel a szöveggel, amit itt a konferencián közé adtam, pont ezt szerettem volna mondani, hogy csomó esetben a adatbőség, a fulltextes keresés, a repertóriumok, bibliográfiák segítenek, de bizonyos kérdéseknél már csak az unikális anyagok, a hagyatékok segítenek tovább lépni, és akkor ott lehet keresgélni, hogy na, vajon melyik lehetett az, amit ő írt.
A lehető legnagyobb érdeklődéssel hallgattam az előadásodat, Zsuzsa. És végig az volt az érzésem, hogy néhány tulajdonnevet kell csak átírni, és az egész igaz Krúdira is. Tehát,
meg sok mindenki másra.
Sok mindenki másra. Igen. Mondjuk Brodyra ne is gondoljunk, mert Brodyval nem foglalk. Ha jól tudom, Brody szövegeinek kiadásával nem foglalkozik senki, Brody bibliográfiával. Vagy legalábbis én nem láttam ilyesmit, tehát Brody az Ebek 30 adján van, ami ahhoz képest, hogy milyen jó író helyenként, megengedhetetlen luxus. Nem is tudom, hogy miért kezdtem. Tehát, hogy a problémák, amelyeket Zsuzsa bemutat, ezek nagyon sok íróra igazak. Ugye ez volt a az álnevek legszebb, az álnevek virágkora. Voltak korábban is, meg később is, de ilyen rengeteg álnevet, mint a század végén nem, azt hiszem máskor nem használtak.
Hát igen, én például itt persze nyilván nem ez az egyetlen ok, de ennek az egyik oka az lehet, hogy azért az irodalomban és egyáltalán a magas és a populáris irodalomban rendkívül éles határok voltak szabva, legalábbis az akadémikusi irodalmárok szintjén. És maga az, hogy ki hova publikál, és micsodát, azért az nagyon megfontolandó volt. Nyilván az is, hogy milyen névválasztással tett, tehát erről Zsuzsa sokat beszélt, de ezt a én egyéneimen is be lehetne mutatni, hogy ez nagyon komoly, egészen más típusú elvárások voltak a kötetkiadásoknál, mint az újságokban való publikálásnál, és teljesen más néven is zajlott. De arra utalnék vissza, hogy azért az is egy rendkívül érdekes probléma, amit Károly említett, vagy amit itt tovább lehet gondolni, hogy ugye az, amikor tehát újságokat végig tudunk lapozni, akár egy nap tízesével, ugye olyan kapcsolati hálózat alakul ki, látjuk, hogy melyik újságban, mely kör, kik írnak, hogy ez például az újromantikus lirikusoknál teljesen bevett dolog volt, hogy ez a társaság, tehát a Gáspár Imre, Revicki, Komjáti, aztán hozzájuk csatlakozott a Just, bizonyos fórumokon együtt jelentek meg, és vidéki lapoknál is. Tehát ugye ez például tovább vezethet minket, és adhat olyan információkat nekünk, ami nem biztos, hogy benne van. Maximum a levelezés anyag mutatja, hogy ugye ki kivel tartott kapcsolatot. De ezek tipikusan itt a 19. század utolsó harmadában bizonyos írókörök, vagy csapatok, és azok úgy együtt mozognak, egy idő után mindig behúzzák egymást bizonyos ilyen ismeretlen vagy vidéki lapokba. Egy kapcsolat hozza a csoport többi tagját. Na most ugye hát a másik probléma, ami eszembe jutott, hogy a vidéki lapok ugye nagyon gyakran budapesti lapoknak az utánközlését hozzák, még az irodalomban is, de maga az, hogy mondjuk egy mixált szöveg, vagy egy vers, az hány helyen, hogy esetleg szerkesztésekkel, más variánssal, szövegvariánssal, hogy jelennek meg, hát ugye irtózatos lehetőségek nyílnak itt ennek a vizsgálatával is. Tehát ez hihetetlen, hogy mi mindenre lenne lehetőség, ha bírnánk, meg ha lennének még sokan mások is.
Még egy
munkás, ez egy melós dolog.
Azt, amit az előbb említettem, talán egy konkrétabb példával támasztanám alá, hát ha valakit vagy valami módon inspirál. Talán emlékeztek rá, hogy annak idején a Gyurgyák János a nem is tudom melyik könyvébe feldolgozta értelemszerűen a Szegfi Gyulának, a Nagyport felkavart száműzött Rákóczijának a megjelenését és annak a sajtóvisszhangját, ami tudjuk, hogy egészen elképesztő méretű volt a vidéki sajtótól kezdve. Olyan újság, amelyikben arról 8 cikket nem írtak, nem létezett akkor. Ez a Hazafiságnak, meg a Habsburgpártiságnak, meg mindennek a pro és kontra vetülete volt. Utána, amikor a Dénes Iván Zoltán megírta szerintem a nagy doktoriát, vagy nem tudom micsodáját, egy nagy vastag könyvet a Szegfűről, abba ezt megint áttekintette az egészet, áttócettig, és mondjuk kétszer annyi forrást hivatkozott meg benne az egészbe. És akkor, amikor ezt a két könyvet egymás után én elolvastam, nagyon izgalomba jöttem ettől az egész dologtól, és gondoltam, hogy itt van nekünk most már ez a rengeteg Hungarikána, meg ADT, meg EPA, meg mindenféle, megnézem ezt a dolgot, és annyira azt megrémültem attól, hogy körülbelül háromszor annyi dolog köszönt vissza, mint amennyit ők láttak ketten együtt ebben a dologban, és az jutott eszembe, hogy újra lehetne kezdeni az egészet, és az az egész kontextus, hogy a kurusztság, meg a Habsburgpártiság az még, hogy hatott vissza azokra az írásokra, amik nem erről szóltak, hanem objektíve e kapcsán állásfoglalásnak minősültek, vagy hangulati elemnek ugyanezen sajtókba, azt még számba sem merem venni, és arra jutottam, hogy 3-4 ezer olyan dokumentum, cikk, hozzászólás, valószínűleg irodalmi mű is van, ami e köré a szerencsétlen 28 éves korában elkövetett száműzött Rákóczi köré csoportosul, és akkor csak egyetlen egy szálat húztam ki az 1910-es éveknek a kultúrhistóriájából, a nagyon gyengén digitalizált adatmennyiségből, ugye, mint tudjuk, amely, hogyha 20-ra rekord lenne, akkor Isten tudja, mekkora szárat lehetett volna kiúzni belőle, és riadtan visszatoltam ezt a dolgot, és elsimogattam a szálakat, hogy nehogy rámoljon a dolog. Na, csak ezt akartam érzékeltetni példaként egyetlen egy dolog kapcsán.
Hát azért ez lelkileg nagyon nyomasztó, szintén szóval.
Se Gyurgyáknak, se a Dénes Ivánnak nem mertem volna elmondani.
De ha mi is, hogy ugye milyen forrásanyagunk van, és abból milyen következtetésekre jutunk, és mi az a általunk nem ismert valami ott valahol, hát szóval igen, én ettől nem vagyok nyugodt.
Tehát igen, pedig mind a ketten nagyon szorgalmasak ráadásul a saját műfajukba, tehát még azt se lehet mondani, hogy ezek olyan könyvtárban nem járó, nem kutakodó emberek, és mégis ijesztő a dologhoz képest, hogy minden alaposságuk, amit a könyveik sugallnak ellenére, mégiscsak kapizsgálták ezt a dolgot, vagy legalábbis lehet, hogy csak kapizsgálták. Ez ijesztő látvány.
Hát igen, én még ijesztőbbnek találom azt, hogy mondjuk az, hogy ez a sajtóanyag ennyire ismeretlen volt nagy részt évtizedeken keresztül, hogy vajon az egész korszaknak az elfelejtéseit, most kifejezetten a 19. század utolsó harmadáról beszélek, vagy legalábbis mondjuk a második feléről, hogy annak az értelmezése vagy értékelése, az vajon hogyan történt meg, erről van egy elég sarkos véleményem, hogy hogyan történt, és azt gondolom, hogy egyáltalán a kornak a vezető problematikái, vagy gondolatai sem feltétlen vannak összegyűjtve. Nem tudom, hogy ti
ezt... Hogyan történt meg? Érdekel ez a sarkos vélemény?
Hát nyilván voltak irodalompolitikai okok különböző történeti korszakokban, de én szerintem az, hogy nem ismertük ezt a, vagy még most is hát úgy ismergetni kezdjük ezt a őrületes mennyiséget. Például csak mondom, hogy annak a végiggondolása, hogy vajon mikor is születik a modern értelembe vett modernség, vagy hogy a 20. század első évtizedei mennyire kapcsolódnak össze a 19. századi gyökerekkel, hát én szerintem itt nagy elrajzolások vannak. Tehát maga az, hogy van egy korszak, mint hogy 1849 után majd csak az igazi irodalom az egy-egy személy kivételével, mert azok úgy előbukkant egy Jókai vagy egy Mikszán, vagy egy Vajda, de hogy tulajdonképpen majd a nyugatban egyszer csak hirtelen előugranak a tehetségek. Hát szóval ez ennek a most rendkívül leegyszerűsített képletnek, azt hiszem, hogy komoly finomításai tudnak megtörténni.
Arról nem beszélve, hogy hát ugye későbbi kánonok, azok hogyan vetültek rá a nem kutatható és nem átlátható óriási tömegű anyagra, amivel eleve visszaszelektálták azt az anyagot, amit nem ismert senki a későbbi korokból, nyilvánvalóan. Magyarán azt látták, amit látni akartak belőle.
Hát igen.
Azt hiszem, minden igazad van. Tehát a nyugat eredet mítosza nagyon sok minden, tehát hogy a semmi közepén hirtelen megjelent Ady Endre, és a köpönyegéből kibújtak még mások is. Tehát a nyugat eredet mítosza nagyon fontos, és ez egybeesett egy időben a sztálinista irodalom felfogással is, tehát hogy egy nagy irodalmi forradalom következett be 1905 táján, aminek a... Tehát ismerjük mindannyian ezt a történetet.
Igen, ami párzamos volt lehetőleg a társadalmi forradalommal is nagyjából, vagy összekapcsolható.
És mindez azt eredményezte, hogy én mostanában már úgy látom, hogy tökéletesen kontinuus volt az irodalom, nagyjából a kiegyezéstől az első világháborúig, tehát semmi nagy megrázkódtatás nem történt. Igen, a nyugat nagyon-nagyon sajátos színfoltot jelentett egy gigantikus irodalmi mezőben.
Igen, pont így gondolom én is.
Így van.
Hát én is így gondolom.
Igen, de hogy hát ezért őrületesen kell dolgozni, hogy egyáltalán ezt meghallják. Hát most nem tudom, nézitek el mondjuk a tankönyvekben. Szerintem középiskolában 3 óra, ha tart a 19. század második feléről. Vagy ott van például egy korszakolási probléma. Hol vannak a korszakhatárok? Ma ez nem olyan divatos, hogy ezeket így szabjuk, varjuk, de hát közröhely, hogy 1905 vagy mi a Spenótnak a...
Az igen.
...éve. Hát miért? Ti láttok ott valamit? Hát de irodalomból? Hát aztán végképp, de még társadalom történetileg sem.
Biztos, mondom én az előbb a bolsevik forradalom.
Hát bolsevik forradalom. Annak az előkészítése.
Szerintem az volt.
Elindult. Hát szóval igen. Hát nagyon komoly kérdésekhez vezet, hogyha itt nekiállunk. Most egy-két operatív, meg gyakorlati problémáról, mert ugye itt Szilvi, hát tulajdonképpen mind a négyen említettetek ilyet. Most teszek föl egy olyan kérdést, ami hasonlít egy kicsit a Sanyi kezdő kérdéséhez, hogy ugye a kutató munka módszertanának, technikájának a megváltozásáról beszéltetek mindannyian valamilyen módon. Ez nagyon foglalkoztat engem, tehát én úgy osztom fel, hogy van ugye egy ilyen nyomozási szakasz, amikor az ember túrja az adatokat, szedi össze, amit csak bír. Aztán ugye, ha éppen pláne ilyen időket élünk most, mint most, akkor leül otthon, és akkor elgondolkozik, és próbálja ezt fejben kigondolni, tehát mondjuk azt, hogy kontemplál itt a megtudott dolgokat, és akkor utána pedig valami elemzést vagy összegzést ad. Na most ti hogy gondolkoztok erről, hogy ebben, tehát most nem a napi szintű gyakorlatban, hogy ebben az, hogy ilyen mennyiségű lehetőség, mert ugye azért ezek lehetőségek, ezek az adatok, és ahogy Gábor mondja, hát egy szűk marék marad sokszor csak, amivel lehet valamit kezdenünk, hogy ez a keresés, ez nem akadályoz-e bennünket, meg az, hogy még tudjuk, hogy mi mindent nem néztünk ebbe meg, és még hány tízezer tétel várna az ellenőrzésre, hogy pont a érdemi kutatói feladatainkat ez nem paralizálja-e. Én gyakran vagyok így. Tehát azért kérdezem, hogy mit lehet ezzel kezdeni, vagy eleve föl kell tenni a kezünket, és elfogadni, hogy ha jelezzük, hogy milyen körben vizsgálódtunk, akkor az az értelmezés, az abban a körben lesz a sajátunk.
Én csak annyit szeretnék mondani, hogy mennyivel jobb ez a paralízis, mint az, amikor semmi nem hozzáférhető. Tehát ha lehet választani a bénultságok között, akkor én a nagy adattenger okozta bénultságot választom, és nem azt, ami mondjuk 30 évvel ezelőtt volt.
Hát ez tökéletesen.
Az igazi probléma szerintem az, nekem volt egy tanárom, aki mindig erre azt mondta, hogy ha túl nagy a probléma, ami rádomlott, akkor szedd szét részekre. Na most az a probléma, hogy aki megengedheti magának, hogy szétszedje részekre, és akkor az egyes részeket elkezdje kalapálni, az rendben van, de mi van annak, akinek a feladata, meg a küldetése az, hogy szintézist csináljon, és azt látja, hogy a megismert anyagok alapján a szintézis még nem hozható létre, mert még kétszer vagy háromszor annyi ideig kéne faragni a részleteket. Ez a legtragikusabb ilyenkor szerintem.
Megmondom, hogy mit csináljon, dőljön a kardjába. Tehát, ezen a ponton nincs más válasz erre.
Ja, köszönjük.
Hát igen. Igen, hát van egy-kettő olyan dolog, ami azt kérdezem tőletek is, gondolkoztatok-e azon, hogy vajon a kutató a napi keresésben és kutatásban milyen hibákat tud elkövetni. Mondok egyet, tehát teszem azt, ugye a Szilvi, amiről beszélt, hogy a Pesti Napló, az gyakorlatilag, mint hogyha egy semmire való hálózat nélküli lap lenne. Ugye hát ennek tudjuk a gyakorlati okát, hogy egyrészt a Pesti Naplót az Arkánumnak nem sikerült elhappolnia, legalábbis bizonyos évfolyamokat nem tudott fölrakni. Különböző okok folytán. És akkor ezek, mintha nem lennének. Tehát például megtesszük-e azt, kérdezem, hogy a kényelemből, amit otthon vár minket, és itt tálcán megtalálunk, hogy mondjuk a hiányzó évfolyamokért elindulunk a könyvtárba, és elkezdjük azokat kézzel végig tekerni. Tehát, hogy ilyen típusúra, ami talán mindenkinek hasznos lehet, hogy jusson eszébe majd, amikor éppen ilyet akar elkövetni. Hogy van-e ilyen listátok, hogy mit nem szabad megcsinálnunk, ha már itt van ez a lehetőség.
A hibák végtelen változatos formában jönnek elő, tehát észnél kell lenni, nem? És utólag javítani, és beismerni, hogy hoppá, elszúrtam. Igen.
És például ti, hogy rakjátok el, vagy archiváljátok ezeket a találatokat? Mert ugye az is rettenetes, mikor a saját, tehát oké, hogy még ha segédrendszerek vannak is, és én kimásolgatok rengeteg anyagot, hogy azokban aztán az eligazodás az...
Hát ezt tenni lehetővé az a szingularitás, amit hát a Károly Jóst meg az előadásában.
Hát,
ami valóban egy nagyon kézreálló kezelését.
Hát ez azt jelenti, amit a Tünde fölvet, az egy nagyon-nagyon alapkérdés, hogy van-e olyan most jelen pillanatban a fejlettségünk, hogy úgy mondjam meg a technológiai fejlettség szintjén, rajzolódik ki olyan ökoszisztéma körülöttünk, egy olyan működési mód, amelyik a lehető legoptimálisabban segíti a mi munkánkat. Én erre mutattam nektek ezt a texasi kísérletet, amit Senyei Pongrácz kollégám még csináltak, ugye, amelyik arról szól, hogy a könyvtárkatalógusi rendszerben integrált mindenfajta cikkadatbázis, ami számukra az egyetemen elérhető, ahhoz hozzáfejlesztettek egy olyan rendszert, ahol a magában a keresőrendszerbe, tehát képzeljétek el ezt az Arcanumba például, elkezdhettek, ha bevagytok jelentkezve, hogy én Kokas Károlyként bejelentkezek, attól kezdve a rendszer engem azonosít, és attól kezdve én jegyzeteket fűzhetek mindenfajta forráshoz, amit ott én találok, különböző méretűeket, ezeket összekapcsolhatom egymással, ezek csak nekem láthatóak, és tulajdonképpen én elkezdhetem a nyersanyagot kialakítani magába a rendszerbe. Persze most szembe találkoznék azzal, hogy de én nem csak az Arcanumba dolgozom, hanem dolgozok ebbe, abba, amabba, tehát ez az ideális állapot, az ökoszisztémám akkor lenne tökéletes, hogyha egyetlen egy nagy óriás rendszer állna rendelkezésre, amelyik egyforma metaadatolással, egyforma elvek alapján, egyforma szerkezetbe tartalmazná a forrásoknak a teljes körét, és abba bejelentkezve bárhol vagyok a világon, a vonaton ülve a mobiltelefonomról, otthon a PC-mről, folytathatnám a munkát, hiszen beírom a nevemet, abban a pillanatban a saját digitális ökoszisztémába találom magamat, ahol tulajdonképpen a tanulmányomnak, vagy könyvemnek a jegyzetanyagát, cikkeimnek a szöveg első verzióit is már elkezdhetem fejleszgetni, amelyet bármikor átrakhatok egy szövegszerkesztőbe, hogy ott már egy érettebb műként folytathassam. Ez lenne egy ideális állapot, amit egy ilyen ökoszisztéma segíthetne valójában. Én azt gondolom, hogy ez a következő egy-két évtizedben be fog következni. Ebben biztos vagyok.
Igen, csak hogy hol fog bekövetkezni, ugye te is említetted, hogy ha az Arcanumban ezt meg ezt csinálhatnánk, tehát hogy,
igen.
Hogy úgy tűnik, hogy akkor ez egy, hogy mondjam, egy magánkézben lévő adatbázis tömeggel lenne érdemes ezt a fejlesztést végrehajtani, és nem egy közgyűjteménynek
Hát arról szerintem mi most egy külön és egy 500 fős konferenciát tarthatnánk, hogy mennyire félrecsúszott az a magyar kultúrába, hogy a teljes vagyonkészlet, amit mi most beszélgetünk, annak egy jelentős része magánkézben van, ráadásul közgyűjtemények segítségével, és azt kell, hogy mondjam nektek, hiszen én egy vallomással tartozom, Bizak Sándornak a vaságya mellettem volt a katonaságnál. Tehát én azóta ismerem. Mi együtt laktunk a katonaságnál, a szomszéd vaságyba lakott. Ezért más a relációm hozzá, mint többeteknek. Én ától tettig ismerem őt. Tehát tudom azt, hogy ez nem a Bizak hibája. A Bizak ezt a helyzetet megmentette, de azt is mondhatnám, hogy a Bizak abból él, hogy a közgyűjtemények nem végezték el a dolgukat, amit kellett volna nekik végezni. Ráadásul, amikor fölmerül az, hogy az elmúlt 20 évben mennyit költött a magyar állam, a közpénzekből mennyit fordítottunk erre, akkor meglepődnétek azon, hogy milyen kis része ment ennek a Bizaknak, ebből, amiből ez a nagy dolog fölépült, és milyen tömkelek pénze pedig eltűnt a süllyesztőbe, úgyhogy nem lett bele semmi ráadásul. Tehát még azt sem mondhatjuk a Biszaknak, hogy ellopta ezt a sok pénzt, és könnyű volt neki ezt létrehozni belőle, mert a pénzek jelentős része eltűnt a süllyesztőbe, annélkül, hogy létrejöttek volna belőle azok a rendszerek. Ugye most a Zsuzsa az velem együtt legjobban tudója ennek, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban egy országos könyvtári platform most épül, ami annak az illúzióját kelti, hogy a könyvtári szolgáltatások egy magas szinten, egy platform szinten, egy digitális ökoszisztémaként létrejöhetnek. Erre ugye rengeteg pénz, paripa, fegyver van allokálva, de hogy ebből megszületik-e a nagy dolog, azt nem tudom, mert ehhez, és egy másik barátomra utalok, bocsánatot kérek a személyességéért, ehhez sajnos Monok István kellett volna, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban ott maradjon 2010 után. Nem azért, mert szép meg okos, hanem azért, mert ő a traktor, az a hatalmas nagy mozdony természetű ember, aki ezt értette, tudta, és aki képes lett volna ezt véghez vinni, és én más nem nagyon látok, aki ekkora traktorként ebben a rendszerben képes lenne ezt megtenni. Őtől ezt a lehetőséget elvették. Az elején a folyamatnak elvágták ezt az utat. Hát én ezt így látom. De ezért persze hivatalból is, meg mindenféle módon bízom benne, hogy mégiscsak létrejön valami, hiszen rengeteg mindent beletettek ebbe, hogy ebbe az irányba hasson, de az, amikor az Arcanumnak el kell kezdeni félni, hogy neki egy akkora konkurense támadt az Országos Széchenyi Könyvtár személyébe, hogy ő már nem tudja eladni többé az adatbázisait, az még odébb van szerintem.
És ez rábírná, hogy kooperáljon? Tehát létrejöhetne egy az Arcanum eddigi teljesítményét hasznosító, de a közgyűjteményekkel együttműködésben a dologra, a már eddig elkészült dologra ráfejlesztett magyar nemzeti kulturális örökség digitális és szinguláris ökoszisztémája, ez létrejöhet? Vajon, hogyha ha versenyhelyzetbe szorítják az Arcanumot?
Én nekem az a fő problémám, hogy hát ugye az Arcanum jelen pillanatban az Országos Széchenyi Könyvtárban ki van tagadva. Tehát ott szóba nem állnak vele. Ennek megvannak a maga okai, amiket én most itt nem mondok el, amiket én mind a két oldalról látok, mert az OSK Zolszkában is vannak nagyon jó barátaim, meg az Arcanumban is vannak jó barátaim, és egyik iránt sem vagyok végtelenül elfogult azért, tehát mind a két felet látom magam előtt, tehát az egyességet azt nem nagyon tudom elképzelni. Inkább a probléma ott van, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárnak a hozzáállása a dologhoz, nevezetesen a digitalizáláshoz, olyan rigorózus elvek alapján történik, olyan minőségbiztosítással történik, amelyben én hallottam ezt, most jól fogjátok hallani, azt mondták, hogy 60 év múlva fogják ők azt a mennyiséget bedigitalizálni, ahova az Arcanum eljutott. Mert hogy ők nem olyan srendrián módon csinálják ezt, hanem ők rendesen, alaposan fogják csinálni ezt a dolgot. Tehát azt a szemét minőséget, már bocsánat, amit az Arcanum létrehozott, azt az OSK nem engedheti meg magának. Ott egy minőség fog létrejönni, és mint tudjuk, lassú munkához idő kell. Tehát ezért ez sok évig fog tartani. A 60 év az nem vicc, az tényleg elhangzott. Én egy megbeszélésen konkrétan hallottam a 60 évet. Én mondtam is, hogy hát, hogy én mivel már elmúltam 60 éves, ezért hát én ezt már semmiképpen nem fogom látni ennek gyümölcsét, úgyhogy én akkor megyek az Arcanumhoz.
Ez biztos másik közvéleményt mondok, a Nemzeti Múzeumban én számos olyan megbeszélésen ültem, ahol közölték a kollégák, hogy elképzelhetetlen, hogy évi 300 képet képaláírással szolgáltasson a múzeum teljes tagintézményi hálózata. Tehát nem csak a budapesti központ, a nem tudom hány millió, 3,5 millió műtárgyával képtelen ezt megtenni, hanem hát az egész országos szintű, tehát Sárospataktól Esztergomig bezárólag ezt 300-at per évente sajnos nem lehet. Értsük meg, a kollégákat nem lehet kiszipolyozni.
Erre tehát szokták mondani, Tünde, hogy keveset, de jó, semmit, de az tökéletesen.
Igen.
Szeretnék még egy dolgot elmondani. Miközben a hajdanában a mikrofilmeket tekertem, mindig megakadt a szemem azon, hogy mikor készültek ezek a mikrofilmek. Úgy nézem, hogy a legkorábbi mikrofilmek valamikor az 50-es évek végén, 58 mondjuk, akkor kezdődött el a hírlap könyvtár anyagának átköltöztetése mikrofilmekre. Én nem tudom, hogy ki volt az a Széchenyi könyvtár részéről, aki ezt elérte, és ki talált meg a politikai vezetésben, aki ezt felvállalta. Akárki volt ez a két ember, ők a magyar nemzeti kultúrát mentették meg. Ugyanis valahányszor kikérek, valahányszor nem lehet elolvasni, vagy valami baj van a mikrofilmmel, és kikérem az eredetit, az látszik, hogy az eredeti nagy állagromlás ment végbe azóta. Tehát könnyen lehet, hogy sok esetben a mikrofilm az egyetlen ellenőrizhető forrása adatoknak. Tehát ugye az 50-es évek vége azért fontos itt, mert tudjuk, hogy a szocialista rendszer mennyire félt a sokszorosítástól. Tehát az, hogy itt mikrofilmre vesznek dolgokat, ez valószínűleg a politikai bizottságban kiütött, tehát a biztosítékot kiverte, és rögtön arra gondoltak, hogy itt sokszorosítanak dolgokat, és aztán nyugatra csempészik. De valaki ezt a legmagasabb szinten keresztül vitte, a könyvtár részéről és valami politikus, mindkettőnek szobrot kellene állítani szerintem.
Szerintem benne volt az atomháborútól való rettentő nagy félelem is egyébként. Az, hogy hát ugye a kultúrát az atomháború meg fogja semmisíteni, és a mikrofilmeken másolatba el lehet archiválni több helyen. Ez ekkor alakult ki a debreceni második könyvtár gondolata, ahova a mikrofilmtárat letétbe helyezték. Azért elmondom, mert hidrogénbomba támadás éri Budapestet, és akkor az országos Széchenyi könyvtár mindenestől megsemmisül, és Debrecenben marad meg mikrofilmen másolatban a magyar kultúra jelentős része. Körülbelül ezt realitásként így képzelték el azokban az időszakban, hogy ez előfordulhat.
Ez ugyanaz, mint amit én mondok, tehát mindkét esetben a nemzeti kultúra megmentése.
Igen.
És hát ráadásul van egy olyan nagyon fontos mikrofilmgyűjteményünk is, mely olyan lapoknak a példányairól készült, amelyekből nincsen példánya a Széchenyi könyvtárnak, határon túli lapok, stb. És hát ismereteim szerint a digitalizálása ezeknek a mikrofilmeknek mostanában fog majd elkezdődni, és hozzáférhetővé válik.
Ráadásul most a Széchenyi könyvtárnak sikerült beszerezni olyan digitalizáló berendezéseket, amelyek ezeket a mikrofilmeket kvázi automatizált üzemmódba, vagy félautomata üzemmódba tudják csinálni, és ezáltal a mikrofilm kockákról a digitalizálás valójában sokkal gyorsabb, mint ha lapokat lapozgatná valaki és fotózná. Azt a minőséget ugye nem éri el, mint az eredeti, viszont sokkal gyorsabb és automatizáltabb a tekercsek digitalizálása. Szajbéli Miskába belefolytottuk
még a szót. Pont most szerettem volna rátérni arra, hogy a Mihálynak, hogyha egy zárszót mondana az egészről, akiben összefoglalja a tanulságokat,
előremutató legyen,
és megadja az irányvonalat.
Igen.
Köszönöm szépen. Hallottok engem?
Igen, halljunk.
Jó, mert egy olyan feladat, amit ez az előemlegetett pár funkcionálisnak is böcsületére várna. Szóval én szeretnék egy pontra visszatérni a Sándor első kérdéséhez, az adatbőség, vagy pedig van-e adatbőség, vagy nincsen. Én úgy gondolom, hogy attól függ, hogy mit keresünk. Tehát ugye ha a saját munkánkhoz keresünk adatokat, akkor mindentalan belebotlunk abba, hogy amire szükségünk lenne, az éppen hiányzik. Miközben nagyon sok mindent meg lehet már találni digitálisan. De hogyha nem egy ilyen típusú kutatómunkát végzünk, hanem valami olyasmit, amit a Szilvia bevezető előadásában említett, hogy valahogy ezt az anyagot a maga egészében próbáljuk arra felhasználni, hogy valami olyan kutatási szempont szerint próbáljuk most már használni, ami nem a megszokott reflexeknek az új technikai környezetben való továbbitele, hanem tényleg használni azt, ami most előttünk van, akkor könnyen lehet, hogy ott lehet a bőségzavara. És ugye az az anyag, amit Gábor emlegetett ennek a 19. század második felétől hihetetlen mennyiségűre duzzadó napi sajtónak az anyaga, hogy ezt egyre inkább úgy látjuk, hogy ott valaminek kell lenni, és mit kezdjünk vele. Ez valószínűleg azért van úgy, mert azért van így, azért alakult ki ez az érzésünk, mert a digitalizációval elvileg ez most már viszonylag könnyen itt van nekünk. Miközben addig, amíg a könyvtárba kellett lapozgatni lelkiismeret furdalások közepette Jókai Honnyát, mert az ember véglapozott egy évfolyamot, és a fele ott maradt alatt a padlon, addig az ember úgy gondolta, hogy talán nem is illik ezeket olyan nagyon. De mostan tényleg itt van, és akkor hogyan lehet ezzel valamit kezdeni? És itt voltak éppen, ez egy olyan mennyiség, ami nem ember számára való. Tehát az igazi kérdés az, hogy jó helyen redukálták-e a komplexitást azok, akik az irodalomtörténeti kánont mondjuk Gyulai óta alakítják, vagy pedig ha neki tudnánk menni valahogyan ennek az anyagnak, akkor egy másféle komplexitás redukció szerint egy másféle jellegű kánon lehetne olyan szerzőket találni, akikről elfeledkeztünk, akik olyan értékűek lennének, mint akikről beszélünk, és így tovább. Ez egy eléggé nehéz történet. Én egy idő óta gondolkodom ezen, és amikor egyéb dolgokat keresgélek, akkor próbálok ilyenekre figyelni, és elolvasok tárcarovatban időnként egy-egy ismeretlen szerzőnek érdekes írásait, ezekre rákeresgetek az antikvárium.hu-n, általában találok tőlük 200 forintért vagy 300-ért köteteket, ezeket megrendelem, de az esetek többségében ezek csalódást okoznak. Tehát lehet, hogy nem jó helyen keresgélek, de mondjuk Morgenstern Gusztáv, akitől egy ideig reménykedtem benne, hogy őt fogom most majd felfedezni. Hát, tehát, szóval egyelőre nem sikerült. Lehet, hogy az ember nem jó helyen keresgéli, mert ugye ez mindig a melléktermék. Az ember keres valamit, és akkor amellett próbál figyelni erre is. Nem tudom, hogy van-e olyan szempont, ahogyan máshogyan ezt az anyagot meg lehetne közelíteni. Úgyhogy nekem ilyen gondolataim voltak most, amikor hallgattam ezt a beszélgetést, ami tényleg nagyon érdekes volt. És igazándiból az a kérdés, hogy számomra legalábbis az szűrődött le kérdésként, hogy ezekkel az új lehetőségekkel ezt a feltáruló komplexitást, ami hagyományos módszerekkel nem végignézhető, lehet-e valahogy úgy szemlézni, hogy más jöjjön ki belőle, mint amit eddig tudunk róla.
Egy mondatot, hogyha megengedtek a Miskának a nagyon bölcs kérdésfeltevéséhez, meg kikívánkozik belőlem, és reklámozni szeretném a Szilvének az idézett dolgozatát, amit az előadásában reflektált, főleg annak a grafikáit, ami fölött az előadás nagyon gyorsan elsuhant. Ez ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogyha ezt az irgalmatlan adattömeget metaadat információkkal ellátnánk, egységes metaadat információkkal, akkor itt van az idő, és már most is itt van, és a jövőben pedig itt lesz, amikor a mesterséges intelligencia segítségével egy kapcsolati hálót lehet kialakítani benne. Ez azt jelenti, mondjuk, hogy például az a 27 millió oldal, ami most az Arcanumban benne van, a metadatok alapján, hogyha rendszeres és rendes metadatok lennének, akkor háromdimenziós információs galaxisokként lehetne ábrázolni őket, és meg lehetne nézni a sűrűsödési pontokat, azokat például, hogy minden sűrűsödési pont azonos-e azzal, ahogy a mai irodalomtörténeti kánon tartalmazza. Ugyanakkorák-e azok a pontok, amekkorára számítunk. A történettudomány már nagyon sokszor felmutatta, az olasz reneszánsz kutatásban például nagyon sokszor találtak olyan sűrűsödési pontokat, olyan neveket és olyan műhelyeket, amelyek a kánonba nem voltak elég hangsúlyosak, és kiderült, hogy a források adatfeldolgozásával az adattömeg kirajzolt olyan sűrűsödési galaxisokat, amelyek nagyobbak, erősebbek, csillogóbbak voltak, mint a kánon megengedte. Azt gondolom, hogyha ez az állapot elérkezne, akkor ezt a háromdimenziós galaxis, hogyha bejárhatnánk, akkor találnánk benne egy csomó olyan sűrűsödési pontot, egy csomó olyan digitális galaxist, amelyik fölhívna arra a figyelmet, hogy ez más a mérete, más a nagyságrendje, és más fokon kapcsolódik a többiekhez, mint ahogy annak kánon szerint mi azt tudjuk. És akkor arra rá lehet cuppanni, és meg lehet vizsgálni, hogy azt a mesterséges intelligencia félreértett valamit, ez felszínes csak ez a kapcsolódás, vagy van mögötte valamilyen valóságos tartalom, találtunk-e valamilyen dolgot. Én ezt így képzelem el a jövőbe.
És akkor lehet, hogy ehhez képest az anyag neked még nem is elegendő, neked nincs bőségzavara, hanem voltak éppen nagyobb teljesség kellene ahhoz.
Ez tízszer ennyi jobb lenne. Igen.
Igen.
Szabad még egy dolgot hozzáfűzni az egészhez? Nem akarom nagyon bőlére ereszteni, mert biztos mindenkinek a türelme véges. Ahányan előadást tartottunk ugye előzetesen, annyiféle dologról beszéltünk. És ez nagyon jó, hogy a sajtótörténet most még ilyen. Tehát, hogy nagyon sokféle dolgot szintetizál. Addig jó, amíg nem jön valami nagy tekintélyű, nagyhatalmú ember, és nem mondja meg, hogy mi a sajtótörténet valójában, mert akkor elkezdődik majd egy másodlagos redukció, ami senkinek nem lesz jó. Remélem, hogy ez nem következik be, és marad ilyen enyhén kaotikus és sokféle a sajtótörténet. Ennyi az egész.
Jó, köszönjük szépen, ez végszónak is.
Tehát lehet vagy nagyon. Tehát lehet sokféle, csak legyen számosabb, vagy nagyobb.
Tünde azt mondja, hogy káosz, de nagyobb.
Igen.
Jó,
akkor azzal a megnyugtató érzéssel hajthatjuk álomra a fejünket, hogy mégiscsak a szűkösség jellemzi és dominálja továbbra is mind a magyar humánkutatás digitális ökoszisztémáját, hogy megint ez a szóhoz térjek vissza, mint pedig a sajtótörténeti kutatásokat. Úgyhogy megköszönve ezt a beszélgetést még egyszer, és fájlalva, hogy azt, akivel még ez lett, ez a konferencia adta volna meg a lehetőséget, hogy személyesen is megismerkedjek, mint a Károllyal, most ez egy későbbi időpontra halasztódik, de nagyon, nagyon örülök, hogy így ebben a körben tudtunk találkozni, és úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer, hogy szakítottatok időt az előadások elkészítésére is, és erre a beszélgetésre is. Úgyhogy mindenkinek további szép napot, és minden jót kívánok a karantén utáni életében is.
Hasonlóképp.
Köszönjük szépen!